Jó estét kívánok! Kedves hallgatóim, vendégeink, internetezők, tévénézők, rádióhallgatók, hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Volt egyszer egy ember, aki soha életében egyetlen szavazatot se kapott. Hadseregeket sem vezényelt, csak egy ötlete volt. Mégis megváltoztatta a világot. Ezt az embert Albert Einsteinnek hívták, ötletét pedig relativitás elméletként ismerte meg a világ. Volt egy másik ember is, aki tanár volt, csak tanított matematikát és tudományszeretetet, és olyan emberek kerültek ki kezei közül, mint Neumann János vagy Wigner Jenő. Ezt az embert Rácz tanárúnak hívták, és az iskolát, ahol tanított, Fasori Evangélikus Gimnáziumnak. Talán neki is szerepe volt abban, hogy a Nature című rangos nemzetközi tudományos folyóirat ezen évezredi első számának vezércikkében, talán már hallották, azt állította, hogy a 20. századot Budapesten csinálták. Azóta persze sok minden történt, részben Albert Einstein hatására, megváltozott a világ. Manapság már nem a lakosság számával, esetleg a hadseregek létszámával, vagy az acéltermelés volumenével mérjük egy ország erejét, hanem az inkább a tudástőkével, és azzal, hogy az informatikában milyen helyet foglal el. Megváltozott tehát a világ, megváltozott, mi is változtunk. Sokat fejlődött azóta, és ezért talán logikus feltenni a kérdést, van-e ennek a fejlődésnek határa? És mivel én magam is fizikus vagyok, engedjék meg, hogy azokat a példákat, amelyeket bemutatnék önöknek, saját szakmából, a fizikából vegyem. A fizika az élettelen anyag vizsgálatával, mozgásaival, és a változásaival és a változásokat létrehozó erőkkel foglalkozik. Tevékenysége széles spektrumot ölel fel, a végtelen világegyetem legszélső határaitól, a mikrovilágig, az atomokig, azok részeig, sőt még az alatt is. A fizika fejlődése persze nem most indult, ez a történet már mintegy 400 éves történet, és tulajdonképpen tudományról azóta beszélhetünk, amikor a kutatók elkezdték a megfigyelt jelenségeket mechanikai, gépészeti analógiákkal, fogaskerekekkel, fogaslécekkel, csigákkal szemléltetni. Ennek egy újabb lökést adott a differenciális integrál számítás felfedezése, majd az ipari forradalom, miközben a termodinamika is megszületett, és hogy ez a felfogás mennyire erősen gyökerezett annak a kornak a tudatában, arra jellemző az, hogy a 19. század második felében, amikor Maxwell híres egyenleteit, amelyek egyébként még azóta is érvényben vannak, felírta, először megpróbálta ezeket mechanikus szerkezetekkel modellezni. Ezt már azóta természetesen régen elfelejtettük. A fizika közben észrevétlenül, talán sokak számára várhatóan, a többi természettudomány alapjává is vált, aminek az az oka, hogy azokat a vizsgálati módszereket, amelyek kidolgozott, a többi tudományterület is egyre szélesebb körben kezdte használni. Közben persze változott a kutatás stílusa, változtak a prioritások, és közben megjelent az a követelmény is, hogy jó lenne, ha a tudomány valami hasznot is hozna, apró pénzre lehetne váltani. A tudományfejlődés mondjuk a középkorban úgy indult meg, hogy egyetlen egy disziplina volt, ami természetfilozófiának neveztek. Azután ez a természetfilozófia először fizikává és kémiává vált szét, aztán leváltak az élettudományok, És mintegy 150-200 évre tehető az a idő is, amikor a művészetek és a tudományok közötti szakadék kialakult. A tudomány mindig valami felé törekszik, de sohasem ér a végére, a művészet pedig állandóan végpontjánál működhet, mondta Schopenhauer. A tudományos kutatás módszere, különösen a múlt század első feléig, az úgynevezett redukcionista módszer volt, a megfigyelt jelenségeket megpróbálták valamilyen egyszerű, lehetőleg egyszerű módon leírni, mégpedig úgy, hogy modelleket alkottak. A modellalkotás tehát a fizikai működésmód alapja. A modell tulajdonképpen semmi más, mint egy analógia. Megpróbáljuk a megfigyelt jelenséget összehasonlítani valamivel, amit már ismerünk. És általában egyszerűbb. Ennek az egésznek a leírására pedig matematikai egyenletek szolgálnak, és számomra az egyik legnagyobb csoda az, hogy az emberi gondolkodás legelvontabb terméke a matematika módszereivel képes minden fizikai jelenség leírására. A másik érdekes fejleménye a fizikának, és ez inkább mostanra jellemző, mint mondjuk a múlt század elejére, hogy egy lineáris egyenlet volt. Ez azt jelenti, hogy a fizikai jelenségeket megpróbáltuk lineáris egyenletekkel leírni. A Newton egyenlet, erő egyenlő tömegszer gyorsulás, egy ilyen lineáris egyenlet. De talán kevésbé ismert, hogy ilyen lineáris elmélet maga a kvantummechanika is. Különösen a kvantummechanika sikere motiválta a tudományt abban, és a fizikát különösen, hogy mindent, ami nem lineáris, valami szükséges rossznak tekintsen, és csak valami perturbáció formájában próbálta leírni. Hozzá kell tenni persze azt, hogy a múlt század közepéig, vagy talán még tovább is, nem is nagyon volt módszerünk arra, hogy nem lineáris dolgokat kezeljünk. Szerencsére a modern számítástechnika eszközt adott a kezünkbe, és ezért természetesen a helyzet manapság megváltozott. A másik érdekes megfigyelés, hogy egyre inkább erőt vett a fizikai kutatáson az a törekvés, hogy most már ismerjük a természet törvények egy jelentős részét, próbáljuk ezeket használni, és ezen törvények felhasználásával új jelenségeket, új eszközöket próbáljunk felfedezni. Az új eszközök pedig új kísérleti lehetőségeket teremtettek, hiszen a fizika egy kísérletes tudomány, amit kísérletig igazolni nem lehet, azt a fizikus nem hiszi el. És ezek az új eszközök, az új kísérletekkel újabb lehetőségeket teremtettek, tágították ismereteinknek körét. Ennek ellenére megmaradt az a törekvés, hogy minél egyszerűbb rendszereket próbáljunk megérteni, és utána ezekből építsük fel a bonyolultabbakat. Ismereink határai ezen keresztül is kitolódtak. Engedjék meg, hogy ezt most egy rövid három ábrával, amelyek közül egyik egy videómozi, illusztráljam. És kísérletező fizikusoknak ügyes, elsősorban mágneses eszközök segítségével sikerült egyes atomokat, még pedig feltöltött atomokat, tehát amiknek elektromos töltésük van, ezeket ionoknak hívjuk, egy zárt térben tartani. Itt például olyan mágnest illusztráltam, amelynek a mágneses terét ügyesen változtatva ezt az iont, amit ebbe a mágnes térbe helyeztünk, ebben a térben tudjuk tartani. Hogy hogyan, azt egy videón szeretném illusztrálni. Vegyünk egy iont, amit nagyon lehűtöttünk, hogy nagyon lassan mozogjon. És ezt egy mágneses térbe helyezzük, ezt a mágneses teret ügyesen, ilyen nyereg felületszerűen változtatjuk. Ha a mágneses teret elég gyorsan változtatjuk, és az ion elég lassan mozog, akkor ebből a, úgy hívjuk, csapdából nem tud megszabadulni. De nézzük meg, hogy hogy van ez a valóságban. Természetesen nem csak egy iont lehet tárolni, hanem néhányat is. Egy ilyen kísérletet szeretnék bemutatni, amelyet ugye nem én csináltam, de a kísérletben magában részt vettem. Szinte néhány ion tároltunk egy ilyen csapdában, és arra kényszerítettük őket, hogy világítsanak. Látszik, hogy szépen egymás mellett helyezkednek el ezek az ionok, ott, ahol sok ilyen felvillanás van, egy-egy felvillanás az egy az illető ion által kibocsátott foton, a látható, fölmelegítettük ezt a csapdát, gyorsan mozogtak az ionok, eltűntek. Nem tudta a csapda megtartani. Újra lehűtöttük, az ionok szépen visszaálltak glédába. Példaként erre az egyszerűsítésre azért választottam ezt a jelenséget, mert a előadásom harmadik felében ezt majd még szeretném felhasználni. És most szeretném egy néhány példán illusztrálni, hogy a fizika fejlődése hogyan tolta ki a határokat. Természetesen nagyon egyszerű és nagyon szerény példákat, és csak egy néhányat tudok bemutatni, de rengeteg ilyen van, heteket lehetne erről beszélni. Ahhoz azonban, hogy ezt megérthessük, két számot írtam föl a táblára, mivel extrémumokról, szélsőségekről fogok beszélni, elkerülhetetlen, hogy nagyon nagy és nagyon kis számok kerüljenek elő, elsősorban nagyon kicsikről fogok beszélni. Ezért fölírtam ide két számot. Az egyik szám az 1 millió, amit úgy is föl lehet írni, hogy 10^6, ez azt jelenti, hogy az egyes után 6 nulla szerepel. Egy másik számot is fölírtam, egy tört számot, amelynek a számlálójában 1, a nevezőjében pedig 1 millió van, ez az 1 milliomod, amit úgy is fel lehet írni, hogy 10^-6, ez tehát egy olyan tört, ami nagyon kicsiny, és a nevezőjében van a nagyon nagy szám. Gyakran fogok 10^- számokról és 10+ számokról beszélni előadásom következő részében. A ismereteink kiterjesztését megpróbáltam fizikai paraméterek szerint csoportosítani, és először arról szeretnék beszélni, és erről szeretnék a legtöbbet beszélni, hogy térben hogyan tolódtak ki az ismereteink fölfelé és lefelé. Először nézzük meg fölfelé. Az asztrofizika és a csillagászat általában csodálatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, elsősorban annak köszönhetően, hogy újabb és újabb távcsöveket, és a távcsöveken belül érzékenyebb és nagyobb felbontóképességű detektorokat sikerült elhelyezni, amelyek az űrből érkező nagyon gyenge fényeket is fel tudják erősíteni, láthatóvá tudják tenni. Külön nagy lépést jelentett az, amikor egy ilyen nagy távcsövet fellőttek az űrbe, ez az úgynevezett Hubble távcső, ami most is kering az űrben és gyűjti az adatokat, amelyeket a levegő zavaró hatása nem zavar. És most bemutatnék egy néhány olyan felvételt, illetve ezen felvételeken alapuló animációt, amelyeket ezzel a távcsővel készítettek. Az első egy csodálatos felvétel, amikor ez 1995-ben megszületett, a világszerte nagy szenzációt keltett, különösen az Egyesült Államokban, amelyik ahonnan ezt a távcsövet fellőtték, és ennek a képződménynek azt a nevet adták, hogy a teremtés három oszlopa. The Three Pillars of Creation. Ez a sas ködben helyezkedik el, és ha már arról beszélünk, hogy köd, akkor itt három ilyen képződmény látszik, a három oszlop, egy háttérben, amelyek sötétek. Azért sötétek, mert azt a fényt, amit mi detektálunk, az valami nagyon messze lévő csillaghalmaz, úgy hívják ezt, hogy kvazár, bocsátotta ki, ami végig haladt a világegyetemen, mondjuk 10-15 milliárd évvel ezelőtt elindult, és átjött ezen a ködön, de nem tudott teljesen átjönni, és ilyen lenyomatot képezett. Emögött persze csillagok is vannak, ha egy pillanatra azt is láthatna, ez előtt csillagok is vannak. Ki gondolta volna, amikor fölnéz a csillagos égre, hogy valami ilyen csodálatos dolgok is vannak mögötte, amely természetesen szabad szemmel nem látható. És most szeretném bemutatni az egyik csillagnak, egyik ilyen oszlopnak a fényes csücskét. Itt most látható ennek a ködnek a csücske, azért fényes, mert a csillagoknak a fénye fénylésre készíteti a külső burkát, és ez a csillagokkal együtt gyönyörűen látszik. Arra is szeretném felhívni, hogy néhol ilyen kis szarvacskák vannak, itt is látszik például egy, itt látszik a három szegmens, és most ennek egy részét kinagyítjuk. Amire szeretném felhívni a figyelmet, azok elsősorban ezek a szarvacskák. És a végén egy-egy fényes csillag van. Ez azt mutatja, hogy a csillagok úgy keletkeznek, hogy ebből a gázból, ködből, vagy porszemek is vannak ott, elszívja az anyagot gravitációs hatásánál fogva. Gondolom, hogy eléggé impresszív ez a felvétel. Persze ne arra gondoljanak, hogy ez a köd, ez valami olyasmi, mint amit mondjuk egy füstös szobában látunk. Ez a köd, hogyha viszonylag közel van hozzánk, körülbelül olyan sűrű, hogy egy köbcentiméterben egyetlen egy atom van. De ha messzebb megyünk, akkor lehet, hogy egy literben van egy atom, vagy pedig egy köbméterben, csak mivel nagyon messze van tőlünk, és nagyon hosszú távon vannak ilyen atomok, a nagyon messziről jövő fény természetesen elnyelődhet ebben. Az, hogy az űrből, a világegyetemről egyre többet tudunk, azonban nem csak a csillagászatnak, hanem a részecske és magfizikának is köszönhető. A magfizikában például megtanultuk azt, hogy van olyan jelenség, amit fúziónak hívunk, amikor hidrogén ég el, és valamilyen nehezebb atomok keletkeznek, és ezt produkálja azt a fényt és meleget, ami a mi életünket is lehetővé teszi. De a részecske fizika, ami még a szubatomi fizika, és sok olyan ismeretet adott a birtokunkba, amelyek előre vittek ezen tudás halmaz megismerésében. Hadd mondjam ezzel kapcsolatban a részecske fizikával egy közelmúltbeli élményemet, amikor egy kollégánk előadást tartott, aki elméleti részecske fizikus, és a következőt mondta. Az elméleti részecske fizikában az a szörnyű, hogy a megfigyelt jelenségeket több jegypontossággal leírja, mégis tudjuk azt, hogy ez az elmélet nem jó. És most, ha már átértünk a kisebb méretek felé, akkor hadd mondjam azt, hogy a modern kvantummechanika, kvantumelmélet, a modern fizika talán legsikeresebb ága, az bizonyos határokat is szab ismereteinknek. Például azt mondja, hogy ha két pont egymástól 10 a mínusz 35-en méternél közelebb van, ugye ez egy nagyon pici szám, akkor ezt a két pontot elvileg nem lehet föloldani. Ez egy határ. Na most a gyorsítóinkkal, amelyeket részecske gyorsítóinkkal, amelyeket építünk, ezt a határt próbáljuk valahogy megközelíteni. Persze még nagyon messze vagyunk tőle. Mik is azok a gyorsítók? Ezen az ábrán szeretném szemléltetni, és mindenekelőtt azt szeretném megmutatni, hogy önök is minden nap találkoznak egy gyorsító berendezéssel, hiszen a klasszikus, ez nem, de a klasszikus tévé képernyők is maguk is egy gyorsítók. Elektronokat keltünk egy alkalmas elektronforrásból, ezeket 20.000 voltra felgyorsítjuk, és ezek az elektronok aztán egy rétegbe becsapódnak, ahol fényt keltenek, és ez az, ami a képet létrehozza. A fizikusok ennél csavarosabb, szó szerint csavarosabb gyorsítót használnak, tudik nem egyenes úton, hanem körkörösen vezetik a gyorsítandó részecskéket, és ezen kör mentén sokszor végig zavarják őket, és alkalmas helyeken újra és újra meglögdösik. Ilyen módon nagyon nagy energiákra lehet fölgyorsítani a részecskéket, hát például itt 100.000 millió elektronvolt gyorsítást lehet elérni ezzel a gyorsítóval. Az elektronvoltról annyit szeretnék mondani, hogy ez egy viszonylag kis energiaegység, nagyon piciny, akkor keletkezik ennyi mozgási energia, hogy ha egy elektront egy voltos feszültség különbségen keresztül gyorsítunk föl. A tévéképernyő az azt jelenti, hogy a fölgyorsításhoz 20.000 voltot használtunk. Ennél a gyorsítónál pedig 100.000 millió voltot kellene használni, ha nem, sokszor zavarnánk körül a részecskét, és ilyen módon kisebb feszültséggel is lehet nagyobb gyorsítást elérni. Hogy egy ilyen gyorsító hogy néz ki, azt nem tudom megmutatni, csak hogy mekkora, azt szeretném szemléltetni. Ez a gyorsító, ez a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb gyorsítóját mutatja. Ez a gyorsító Franciaország és Svájc határán, Genfben van, a CERN Acronym nevű nemzetközi kutatóintézetben. Itt látható a Genfi tó, ez a Genfi repülőtér leszálló pályája, és ez a körkörös piros vonal mutatja azt, hogy a föld alatt hol helyezkedik el az a gyorsító, amelyben nagyon kis, nagyon nagy vákumot, tehát nagyon kevés atomot, molekulát hagytak benne, de ez még mindig sok nagyságrenddel több, mint ami a világegyetemben van, és itt körkörösen mennek a részecskék, miközben alkalmas helyeken egy másikkal összeütköznek, és olyan jelenségeket vizsgálnak, például, mint ami a világegyetemben is zajlik. De a nagy és a kisméretek a gyakorlatban is polgárjogot nyertek. Hát mondjuk messzire nem szeretnék menni, csak egy néhány képen szeretném az űrkutatást szemléltetni. Mielőtt azonban ezt megtenném, még elmondanám, talán a teljesség kedvéért ezt érdemes még elmondani, hogy míg a világegyetem az egyszerűbből épül az egyre bonyolultabb felé, addig ezekkel a gyorsító berendezésekkel megpróbáljuk az anyagot egyre kisebb részekre bontani. Vegyünk például egy kanálsót, abból kiválasztunk egy sókristályt, már tudjuk azt, és ezt viszonylag kis gyorsítókkal, röntgencsövekkel meg lehetett nézni, hogy az atomokból áll, mégpedig nátrium és kloratomokból, ezt különböző színekkel jeleztem itt. Ezek az atomok atommagból és körülött elektronokból állnak. Az atommag protonokból és neutronokból áll. Ehhez egyre nagyobb gyorsító berendezések kellettek, hogy ezt meg lehessen nézni. Ki lehet választani egy ilyen mondjuk proton, de még ez a proton is összetett, úgynevezett kvarkokból áll, és ki tudja, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot még tovább folytatni. Átérnék akkor néhány gyakorlati dologra. Az űrből meg tudjuk figyelni a Földet. Ezen például azt mutatom, hogy egy antennás szonda a Grand Canyont az Egyesült Államokban hogyan mutatta be. Üstökösöket lehet például fényképezni, és ebből animációt csinálni, ami meg lehet érteni azt, hogy miért van az üstökösnek csóvája. A Hale-Bopp üstökös látható a következő animáción, amelyik forog, egy alaktalan valami, és miközben forog, sugárzás éri, fény éri, ez leválaszt az anyagából, és ez az anyag, ez csóva formájában hagyja el az üstököst. És most térjünk át a másik végletnek a gyakorlati alkalmazásaira, aminek nem kisebb, sőt nagyobb perspektívái vannak. Ugye gondolom, hogy emlékeznek arra, hogy a középiskolában megtanulták, hogy egy mikroszkóp felbontó képességét annak a fénynek a hullámhossza szabja meg, amilyen fényt használnak. Ez addig van így, amíg a mikroszkópban lencséket használnak. De ha lencsét egy rendkívül hegyes tűvel váltjuk föl, és ezt használjuk mikroszkópként, ez egy újfajta mikroszkóp család, amiről sajnos nincs időm beszélni, akkor ennél lényegesebb, nagyobb felbontást lehet látható fényben is elérni. Egy ilyen képet sikerült készítenem például egy olyan ezüst felületről, amelyik ideális tükör. Sokkal szebb tükör, mint amit bármárhol használnak, vagy egy nagyon finomra csiszolt velencei tükör. Mégis, ha megnézik, és ez a skála most 1000 angström, tehát 1/10 mikron, ez az egész képméret, ez bizony nagyon-nagyon hullámos. De ügyes ilyen mikroszkópokkal egy ilyen felületről akár feszültségtérképet is lehet készíteni, vagy egy hőtérképet, olyan jellegű térképet, mint amilyet infravörös kamerával mondjuk egy házról lehet készíteni, amikor annak a szigetelésének a minőségét vizsgálják. De menjünk tovább, olyan mikroszkópot is lehet ilyen hegyes tűvel készíteni, amelyel egyes atomokat, pontosan azoknak az elektronfelhőit lehet látni, egy felületen. Ez például egy nagyon jó minőségű réz egy kristály felülete, amire a képet készítők kobalt atomokat vitték föl, és annak a mikroszkópnak a tűjével, amelyet használtak, és ez nem csak mikroszkóp, hanem egyúttal egy technológiai eszköz is, eltologatták ezeket az atomokat a felületen, és egy ilyen szép kör alakú sort hoztak belőle létre. Úgy hívjuk ezt a fizikában, hogy kvantumkoral. Most hadd mondjam el, hogy ide a közepébe nem tettünk atomot. Mégis úgy néz ki, mintha lenne. A kvantummechanikának van egy olyan jellegzetes tulajdonsága, hogy hullámok lépnek ki ezekből az atomokból, és ezek a hullámok, mint a vízhullámok, szépen, körkörösen ide érnek a közepébe, és ott kicsúcsosodnak, mint a vízhullámok, amikor összefutnak, kiemelik a vízfelületet. Ilyen jellegű technikákkal nagyon finom dolgokat is követni lehet. Például követni lehet azt, hogy egy kémiai reakció, mondjuk két molekula hogyan zajlik le. Ezt mutatta ez a nagyon rövid videó. Ez egy 60 szénatomból álló molekulának és egy benzol molekulának a kémiai reakciója. De mutatnék most még valamit. Egy olyan csövet szeretnék bemutatni, nanocsőnek hívják, ami szénatomokból áll, és egyetlen egy szénatom réteg alkotja. Ilyet csinálni lehet, ügyes technológia van erre. Ez egy rendkívül szilárd csövecske, össze lehet nyomni, hogyha elengedjük, akkor természetesen visszatágul, nagyobb a szakító szilárdsága, mint a fémeké. Ezen kívül, hogyha ügyesen csavarjuk föl, akkor jobban vezet egy ilyen csövecske, mint egy részdrót, ha pedig másképp csavarjuk föl, akkor félvezető tulajdonságokat mutat. És tudjuk, hogy vezető és félvezető anyagokból tranzisztorokat lehet csinálni. Ezekből a nanocsövekből fogaskerekeket is lehet csinálni, például úgy, hogy ilyen benzolgyűrűket ragasztunk rá, és utána a fogaskerekek hajtják egymást, sőt, ügyes technikák vannak arra is, hogy kívülről ezeket a fogaskerekeket hajtsuk. De nem csak fogaskereket, fénnyel, lézerfénnyel is lehet, de másképp is. Nem csak fogaskerekeket, hanem fogasléceket is lehet csinálni. Ilyen módon tehát azokat a mechanikai eszközöket is elő lehet majd közeljövőben már állítani molekuláris szinten, mint amelyeket most makroszkopikusan a mai mérnök használ. És most akkor a következő ábrán egy nanocsővel készült tranzisztort mutatnék be. Egyelőre még laboratóriumi méretekben két aranycsík közé fektették ezt a nanocsövet, és hát itt ugyanúgy három elektróda lehet, egy kapu, egy forrás és egy nyelő, mint egy klasszikus tranzisztorban, és úgy is viselkedik, csak sokkal kisebb lehet. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy jelenleg egy nagy verseny folyik arra, hogy hogyan lehetne egyre több áramköri elemet egy csipen elhelyezni. De azért már ennek látszik a határa, hogy meddig lehet elmenni, utána ezek az eszközök fognak következni. De mennék még tovább is, és ehhez olyan mikroszkópokra van szükség, mint amilyenről az előbb beszéltem. Mehetnénk egy kicsit tovább, ilyen jellegű megoldásokban akár molekuláris tranzisztorokat is lehet előállítani. És ilyennek a sematikus ábráját mutatnám be, laboratóriumban már működik ilyen tranzisztor, elég nehéz előállítani még. Egy olyan molekulát választottak, amelyik három benzolgyűrűből áll. A három benzolgyűrű közül a középső, az a másik kettőre merőleges síkban helyezkedik el. Ilyenkor ez a molekula szigetelő. Ha azonban egy külső térrel befordítjuk ezt a molekulát a másik kettőnek a síkjába, vezetővé válik. Ilyen módon tehát egy ugyanolyan kapcsoló elemet lehet előállítani vele, mint amelyet a félvezető technikában már nagyon megszoktunk. Hát talán a mikrovilágról egyelőre ennyit, noha erről szívem szerint nagyon sokat beszélnék, én magam is ezzel foglalkozom, és ez a szívem közepén van, de az idő szalad, és ezért tovább kell mennem. Egy néhány mondatot arról, hogy ismereteink időben is kitolódtak, az ősrobbanástól a mai napig, ezen az ábrán egy időutazást szeretnék bemutatni. Sajnos a betűk elég kicsik rajta, és ezért ezt kénytelen vagyok megmagyarázni. Az ősrobbanás körüli 10-43 másodpercen belül nagyon nehéz megmondani, hogy mi történt. Reméljük, hogy ebbe az irányba is sikerül még előre haladni. De utána, szerencsére részben a részecske fizika eredményeinek kapcsán, valamint a magfizika eredményeik kapcsán, továbbá a csillagászat, a szilárdtestfizika, a biológia, és sorolhatnám tovább kapcsán, azt, hogy később mi történt, azt már nagyon jól tudjuk. Akkor, tehát 10-43 másodpercnél indulunk, és elérünk a 15 milliárd évig, ahol Roder gondolkodóját tettem ide. A gondolkodó ember itt van, fontos, hogy gondolkodjunk. Ez tehát egy olyan skála, amelynek gyakorlatilag minden szegmensét nagyon jól tudjuk követni. Tudjuk követni azért, mert az a sugárzás, ami innen elindult, az tovább terjedt, és ezt a sugárzást most is látjuk. azzal a különbséggel, hogy itt 10-32-en fokos hőmérséklete volt. Manapság, és ezért Nobel-díjat adtok, tudjuk, hogy ez majdnem abszolút nulla, 3 Kelvin fokos, 0,3 elektron volt ez egyébként, 3 Kelvin fokos ez a sugárzás, úgy hívják ezt, hogy kozmikus háttérsugárzás. Ezzel a sugárzással visszafelé sok mindent meg tudunk mondani, sajnos, mint mikroszkópot, vagy mint távcsövet, nem tudom, hogy fogalmazzam, csak eddig lehet követni vele a folyamatokat visszafelé. Ez kb. 300 000 évvel az ősrobbanás után van, aminek az az oka, hogy eddig elemi részek voltak csak itt nagyon forró állapotban, először sugárzás, aztán könnyű részek, aztán egyre nehezebb részecskék, végül már atommagok is, de meg elektronok, de külön-külön, és ezek az érkező sugárzást szétszórták. Tehát ugyanez a sugárzás hozzánk ér, de elkeni azt, ami mögötte van. Innentől kezdve azonban már nagyon szépen egyenesen jött, és onnan már nyomon tudjuk követni ezzel, hogy mi történt. Van még 3 másik módszer is, amivel követni tudjuk a világegyetemnek a történéseit, aminek a leglényegesebb üzenete számunkra az, hogy az, amire azt mondtuk, hogy világ űr, az egyáltalán nem űr, hanem abban sok minden van, és a legfontosabb folyamatok ott zajlanak. Igaz, hogy ez nagyon ritka, mégis meghatározó jelentősége van, és ennek a tanulmányozása ezért létfontosságú. De mondanék valami mást is. Nagyon rövid, talán még valamit erről, kb. 2 milliárd év alatt valami ilyesmi alakult ki a világegyetemben, tehát ilyen szálak mentén csomósodott az anyag, közte pedig sötétség van. Na most egy nagyon érdekes dolog, hogy olyan dolgokat figyeltek meg, a gázok és a galaxisok, a gázok és a csillagok között, illetve a csillagközi tér, vagy a galaxisok közötti tér, és a galaxisfürtök között mozgásban, amit nem nagyon lehet magyarázni. Csak akkor lehet magyarázni, hogyha feltételezi az ember, hogy van még valami anyag, amit nem látunk, de befolyásolnia kell gravitációsan a mozgásokat. Ezt sötét anyagnak hívjuk. De még az is kiderült, hogy ezzel sem lehet sok mindent megmagyarázni, például azt, hogy a világegyetem tágul, és nem úgy tágul, ahogy azt mi várnánk, hanem másképp. És ezt csak úgy lehet megérteni, hogyha valami más energia is van mondjuk ott, ami meggátolja, hogy úgy táguljon, ahogy mi ezt szeretnénk, ezt sötét energiának hívják. Hadd mondjam azt, hogy jelenleg úgy érzik az asztrofizikusok, hogy a látható anyag az mintegy 5%-a az anyagmennyiségnek, a többi az, most 5%-ról nem beszélek, tehát nem jön ki a 100%, 30%-ot feltételeznek ilyen sötét anyagnak, 60%-ot pedig sötét energiának. Erre majd még egy kicsit vissza fogok térni. Áttérnék most egy kicsit a nagy energiákra, de kis részecskéknél. Azt gondolná az ember, hogy nem csak fénnyel lehet vizsgálni azt, hogy mi van a világegyetemben, hanem azzal a kozmikus sugárzással is, ami a világegyetemből jön, ami tehát nem fotonokból, tehát fényből, elektromágneses sugárzásból áll, hanem részecskékből. Az a baj, hogy az esetek zömében nem tudjuk még pontosan, itt még egy nagy kérdőjel van, hogy ezek a részecskék honnan jönnek. De hadd mondjam, hogy olyan részecskét is megfigyeltek már a kozmikus sugárzásban, és most itt a nagy energiákról szeretnék egy gondolatot önökkel megosztani, amelyeknek 10^20 elektronvoltnál nagyobb az energiája. Talán szemléltetésképpen annyit mondanék, hogy képzeljék el, hogy van egy ilyen mikroszkopikus részecske, és ennek nagyobb az energiája, mint mondjuk Pete Sampras bomba szervájánál a teniszlabdának. Úgyhogy ezek elképesztő energiák, ezek aztán persze nagyon vad folyamatokat okoznak, záporokat, és ezeket a záporokat tanulmányozzák a fizikusok, és ebből próbálnak visszafelé következtetni, itt még sok tennivalónk van. De nem csak a nagy energiák felé, hanem az igen kis energiák felé, és nagyon sok mindent tettünk már. Hála például annak, hogy sikerült úgynevezett kriosztátokat létrehozni. Ugye a legegyszerűbb kriosztát az egy hőpalack, egy juháredény, amiben hidegen lehet tartani dolgokat sokáig, jó a hőszigetelése, nem engedi, hogy megszökjön. De hát ilyen juháredényeket ügyes kísérletező fizikusok olyanokat is csináltak, amivel majdnem, hogy abszolút nulláig, néhány mikrokelvinig, esetleg nanokelvinig, tehát 10 a mínusz 9-en kelvin fokig is le lehet nagy-nagy-nagy ügyeskedéssel hűteni az anyagokat. És ilyenkor az anyagok nagyon érdekes tulajdonságokat mutatnak. Ha például egy nagyon híg gázt, ahol az atomok messze vannak egymástól, ilyet alacsony hőmérsékletre lehűtünk, akkor ezek az atomok egy ilyen melasszá olvadnak össze, mint hogyha egyetlen egy nagy gombóc lenne, és nem lehet az atomokat külön megkülönböztetni. A szaknyelven ezt úgy hívják, hogy Bose-Einstein kondenzáció, 3 évvel ezelőtt ezért a folyamatért, ennek a felfedezésért kaptak Nobel-díjat. Ezt is azért mondtam, mert erről még szeretnék egy néhány gondolatot mondani. A nagy és kis energiákra most bemutatnék egy szemléltető ábrát, ahol talán látható lenne az, hogy milyen óriási energiákról van a világegyetem folyamataiban szó. Két galaxisnak az ütközését szemlélteti a következő mozi. Ugye a galaxis az azért kell, hogy forogjon, mert különben az anyaga összemenne a közepébe, ahol egyébként valami nagyon sűrű anyag van. Most ez a földi távcsőből kilagyították ennek egy részét, és utána ezt a részt most bemutatnám, hogy hogyan látja a Hubble távcső a világegyetemből. Látható, hogy itt ilyen fényes pontok alakultak ki, ezek csillaghalmazok, milliónyi, milliárdnyi csillaggal, amelyek ilyen csomókban helyezkednek el, óriási energiát fogyaszt fel, vagy használva fel. De most ezt egy következő képen, állóképben is megmutatnám. Itt van az első része az animációnak, itt a második része. Látszik, hogy ez a térben ugyanúgy helyezkedik el, mint amit a földi távcső mutatott. De nem csak születnek ám csillagok, hanem el is halnak. Elhalnak például azért, mert az a hidrogén, ami fűti őket, kiég. És utána összeomlanak. Amikor összeomlanak, akkor felmelegszenek, ugyanúgy, mint ahogy ha összenyomunk egy gombócot, az is felmelegszik. Ott egy robbanás következik be, a robbanás pedig gázt port lövel ki, ez látható ezen a felhőn, miközben középen marad valami, ez a valami pedig általában egy úgynevezett neutroncsillag, erről most nincs időm beszélni, ez egy olyan csillag, aminek az átmérője 10-től 100 kilométer, és a sűrűsége pedig akkora, hogyha ennek az anyagnak mondjuk egy kávéskanálnyi részét kivennénk, az nehezebb lenne, mint a világon lévő összes jármű, autó, repülőgép és hajó, vonat együtt. Ilyen fantasztikus sűrűség természetesen fantasztikus folyamatokat is tud produkálni. Ezeket a folyamatokat azonban most már nem tudnám bemutatni, mert túlságosan elszaladt az időm. Mondanék azonban még valamit, megint visszatérve a nagyon pici energiákra. Az információról szeretnék most beszélni. Az információ fizikai mennyiség. Ha fizikai mennyiség, akkor energia is tartozik hozzá, és Richard Feynman, Nobel-díjas fizikus volt többek egyebek között az a személy, aki megbecsülte, hogy mennyi energia tartozik mondjuk egy bithez. És ő arra a következtetésre jutott, egy képlet formájában, amit most nem vetítenék föl, hogyha szobahőmérsékleten, egy watt teljesítménnyel, egy másodpercig dolgozva információt egyik helyről egy 50 nanométerrel, tehát 50-szer 10 a mínusz 9-en méterrel arrébb viszünk, akkor ezt egy watt teljesítménnyel 10 a 18-on bitet tudnánk továbbvinni. Ehhez csak hasonlatképpen annyit mondanék, hogy a jelenlegi integrált áramkörök sebessége, ha extrapoláljuk ezeket 2010-re a jelenlegi fejlődési trend szerint, körülbelül 10 a 9-en bit továbbítására lenne alkalmas. Tehát bőven van még itt keresnivalónk. De most akkor egy kicsit tovább lépnék, ha már informatikánál vagyunk, és megmutatnám azt, amit már az elején szemléltettem, hogy hogyan lehet valamit számítástechnikára használni egy olyan ionsort, aminek a világítását előadásom első felében mutattam. Ez az ionsor Ez egymástól látszik, hogy olyan 40 mikronra vannak egymástól ezek az ionok, tehát sokkal-sokkal messzebb, mint mondjuk a kristályokban, vagy akár egy higgázban. De mégis a kvantummechanika segítségével ezeket az ionokat össze lehet kapcsolni. A kvantummechanikának pedig az az érdekes tulajdonsága van, hogyha két rendszert össze tudunk kapcsolni, akkor az új állapotokat is képes létrehozni. Például, ha van egy olyan rendszer, ami két állapotban lehetséges, akkor ezennek a kettőnek valamiféle lineár kombinációs állapotában is lehetséges. Azt hiszem, hogy ebből érzékeltettem, hogy a mozgástér a kvantummechanikai számítástechnikában, ha majd meg lesz, néhány tíz év múlva, rendkívül sok lehetőséget akar. Hogy a kvantummechanika, csak annyit mondanék még, hogyha például 50 ion tudnánk így szépen glédába rakni, és ezt ilyen kvantumszámítógépként használnánk, akkor 10^15 bitnyi információt tudnánk vele kezelni. Most szemléltetném azt, hogy a kvantummechanika és a klasszikus fizika között mi a különbség. Egy gyönyörű kísérlet készült 1801-ben, egy Young nevű angol fizikus készítette, egy résen átengedett fényt, és ezt két egymáshoz közeli résen engedte át. Azt tapasztalta, hogy itt a rés után elhelyezett ernyőn ilyen csíkok keletkeztek, fényes, sötét csíkok, ezt mi fizikusok interferenciának hívjuk. Ez azt jelenti, hogy egyes helyeken azok a fényhullámok, amelyek itt haladnak át, vagy itt haladnak át, úgy találkoznak egymással, hogy erősítik egymást, máshol pedig úgy találkoznak egymással, hogy gyöngítik. Kérdés, mi történik akkor, hogyha a fény intenzitását csökkentjük, annyira csökkentjük, hogy a mérőtérben egyszerre csak egyetlen egy foton van jelen. Ilyen interferencia akkor természetesen nincsen. Mi a valóság? Ez egy élő kísérlet, amit alkalmam volt nekem is végignézni. Egy-egy ilyen felvillanás, ez egy-egy fotont jelent. A klasszikus fizika szerint, tehát ezek a felvillanások teljesen egyenletesen oszlanának el a képernyőn. Ezzel szemben, ha figyelik, csíkok kezdenek kirajzolódni. Interferencia csíkok jelennek meg. Mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy az egyetlen foton bizonyos valószínűséggel az egyik, bizonyos valószínűséggel a másik résen halad át, és ha ez így van, akkor a másik oldalon ezek a valószínűségek összetalálkozhatnak, és interferenciát okoz egy foton is. Ezt a két állapotot Schrödinger egy macskával szemléltette, míg a klasszikus fizikában egy macska vagy él, vagy elpusztult, a kvantummechanika, ha a macskákra alkalmazható lenne, megengedné, hogy ez a macska egyszerre éljen is, meg döglött állapotban legyen. Most a kvantummechanika persze a mikroszkopikus dolgoknak a világa, és ezért ez persze a macskán nem lehet megfigyelni, de például egy fotonon meg lehet figyelni. Na most viszont valami unikumot szeretnék megmutatni. Ugye tudják, hogy a fényterjedési sebessége vákumban kb. 300.000 km másodpercenként. El tudják azt képzelni, hogy ezt meg lehet állítani? 3 évvel ezelőtt még én sem tudtam elképzelni. Most szeretném kijelenteni, hogy meg lehet állítani. És nem is kell ehhez a túl sok minden. Kell hozzá olyan gáz, amiről az előbb említettem, hogy nagyon hideg, és úgynevezett Bose-Einstein kondenzáció. Elég sok gázzal meg lehet ezt csinálni, hogy ilyen állapotban legyen. És ezt két lézerrel kell megvilágítani. Az egyik lézer mondjuk ilyen 2 kilométer hosszú impulzusokat küld, és utána egy másik lézerrel ügyesen befolyásoljuk ezt a gázt. És akkor az történik, hogy ez a gáz nem engedi ki a fénynek az elejét, megvárja a végét, és egy néhány milliomod másodpercig, és ugye ez a fény esetében nagyon sok, ez a fény benne marad ebben a gázban. Aztán, ha ezt a lézert kikapcsoljuk, akkor a fény, mintha mi sem történt volna, kijön ebből a térből. Azt hiszem, hogy ennél fantasztikusabb kísérletet az utóbbi időben nagyon keveset produkált a tudomány. Most már elértem odáig, hogy szinte elhasználtam az időmet, és ezért kénytelen vagyok abbahagyni a példákat, és megpróbálok valamilyen összefoglalót tenni. Meg vagyok róla győződve arra, hogy ilyen őrült ötletek, 3 évvel ezelőtt még én is ezt mondtam volna arra, a jövőben is lesznek. Azt írtam ide, hogy egy gondolat nem tűnik első halásra őrültnek, akkor talán reménytelen is. 150 éve még azt hitték az emberek, hogy nincsenek elvi határai a tudománynak. Ma már tudjuk, hogy vannak. Ilyen például a fénysebesség, ezért végtelenre nem látunk el, nem tudjuk végtelen messziről a világegyetemet nézni, mert nem ér ide a fény, ha egyáltalán lenne ilyen. De a kvantummechanika is szab határokat, ezt úgy hívják, hogy határozatlansági reláció, az körülbelül azt mondja, hogyha például van egy részecske, amelyiknek kíváncsiak vagyunk a sebességére, és arra, hogy hol van ilyen sebessége, akkor vagy azt tudjuk megmondani, hogy hol van az a részecske, vagy pedig azt tudjuk megmondani, hogy milyen sebességgel megy. Egyszerre a kettőt csak elég nagy pontatlansággal tudjuk megmondani. Tehát ez egy jó adag bizonytalanságot tükröz. De osztályozni is lehet azokat a határokat, amelyeket ezek a példák azért nagyjából illusztrálnak. Vannak olyan határok, amelyek föloldhatók, de nagyon nehezek. Ilyen például a naprendszer leírása, egy soktest probléma. A modern matematika eszközeivel ezt már le lehet írni, de elég nehéz. Ilyen az időjárás előrejelzés, azt hiszem mindjárt saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ez mennyire bizonytalan. De ilyen egy kaotikus rendszernek a leírása is, egyre többet foglalkozik ezzel a fizika, amire ugye nagyon jó egyenleteink vannak, csak az a baj, hogy minél tovább figyeljük azt a rendszert, annál nagyobb lesz a megfigyelés hibája, a hiba exponenciálisan nő. De van olyan határ is, hogy a kérdésfeltevés rossz. Például az előbbi példám. Ha a kvantummechanikában azt kérdezzük, hogy egy részecske egyszerre hol van és milyen sebességgel haladott, az nem egy normális kérdés. Aztán van olyan határ is, ami azért határ, mert korlátozottak az ismereteink. Például az emberiség, az élet eredete, az emberiség eredete, a nyelv eredete, még egy néhány évvel ezelőtt talán azt is mondhattuk volna, hogy a csillagok eredete. Ezek olyan kérdések, amelyekre nagyon nehéz válaszolni, mert nagyon kevés az információnk. De hogy mondjak még egyet, ha van egy olyan rendszerünk, amiből egyetlen egy van, arról nehéz valamit mondani. És hát nagy valószínűséggel, nem biztos, de ilyen a világegyetem. Vagy pedig az életfolyamatok. Vannak olyan korlátok, hogy valami magasabb szinten szerveződő rendszer alacsonyabb szinten értett jelenségekkel nem tudunk megmagyarázni. Mondjuk az életfolyamatokat molekulás szinten nem tudjuk magyarázni. Miért említettem én ezeket? Azért is említettem, mert a tudomány, ezen belül a fizika fejlődése elsősorban a határterületeken történik, ezért tehát ezeket a határterületeket mindenféleképpen ismerni kell. Fizikával foglalkozni egy intellektuális kaland. De nem csak intellektuális kaland, meg vagyok róla győződve, hogy a jelen technológiai kimerülőben vannak, és a jövő technológiáinak új elveken kell alapulniuk. És ezek az elvek az a kutatásból kell, hogy jöjjenek új ötletek, mégpedig nagy részt az alapkutatásokból, és meggyőződés szerint jelentős módon a fizikából. Ezért tehát, aki akár intellektuális kalandra vágyik, akár hasznos tagja szeretne lenni a társadalomnak, annak a jövőben is érdemes fizikával foglalkoznia. Amit még szeretnék elmondani, az a következő. Három nagy forradalom előtt állunk, vagy már benne vagyunk. Mindegyik jelentőségében legalább akkora lesz, mint amilyen az ipari forradalom volt a 19. században. Ez a három nagy forradalom az info, a bio és a nano tudományok forradalma. A bio tudományok forradalma a biotechnológiához, az info tudományok forradalma az informatika fejlődéséhez, a nanotudományok pedig mindezek alapjához fognak új ötleteket és eszközöket nyújtani. Ráadásul ezen tudományok kombinációi is okozhatnak új forradalmakat. Ezeket a forradalmakat figyelembe kell vennünk, nem szabad elmennünk mellettük, érdemes foglalkozni velük, sok mindennel Magyarországon nem, de azért egyes hézagaival Magyarországon is, és ha tetszik, akkor most saját szakmám mellett végeztem egy kis propagandát. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket!